Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek titeket!
A mai témánk: mit jelent a valódi Istenfélelem? És hogyan jutunk el az Istenfélelemtől az Isten szeretet magasságára, hogy megtartsuk az ő parancsolatait? Nem szeretnék ma arról szólni, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy az Isten szeretetét megtapasztalva bűnbánatra, bűnvallomásra jussunk, mert erről nagyon sokszor beszéltem már. Hanem arról szeretnék beszélni, amikor az embernek az életében elérkezik egy vízválasztó, amikor azt mondja, hogy én most már semmilyen szinten nem akarok közösséget vállalni a bűnnel, mert ez az Isten félelem, a gonosznak a gyűlölése. Nem akarok vétkezni, hanem én az Isten akaratát akarom teljesíteni az életemben. Úgyhogy az Isten félelem és az Isten iránti viszont szeretet egymást kiegészítő, egymást erősítő fogalmak. Alapigeként szeretném felolvasni a Máté Evangélium a 10. fejezetéből Jézusnak a következő szavait: és ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gehennában. Hát ki az, akinek van hatalma mind a testet, mind a lelket, az egész emberi lényt kárhozatra vetni? Az ítéletben nem más, mint maga Jézus Krisztus, tehát az Istenre vonatkozik ez, tehát őt féljétek és őt tiszteljétek, mondja az ige. A Prédikátor könyvéből is ismerjük azt a részt, amikor a 12. fejezetben a bölcs Salamon azt mondja, hogy elmondja, hogy mi az életnek, a dolgoknak a summája, az összegzése, hogy az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Ez az embernek a fő dolga. Hogyan jutunk az Isten félelemtől egészen addig, hogy megtartsuk az Isten parancsolatait? Ez itt a kérdés. A Jób könyvének 28. fejezetében azt olvashatjuk, hogy íme az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Megnéztem a hébert, itt a bölcsesség szó, a kemach, az valóban bölcsességet, értelmet jelent. Viszont az értelem szónál egy másik kifejezés van, a binah, ami belátást, ítélőképességet, megkülönböztető képességet, felismerést, megértést és értelmet is jelent. Tehát azt gondolom, hogy az Isten félelem, a valódi Isten félelem, az maga a bölcsesség. Úgy is mondja az Isten igéje, hogy a bölcsességnek a feje, mert minden abból indul ki, és abból következik. De maga a bölcsesség is értelem, mert csak ezen keresztül jutunk Isten jelenlétébe. Mert az Isten félelem belátást ad, hogy a bűntől eltávozzunk. Felismerjük, hogy ez nem méltó, az a bűnös élet, ahhoz az Istenhez, arra a szeretetre, amire az Isten megragadott és megszólított minket. És belátásra jutunk, és azt mondjuk, hogy Istenem, segíts, én nem akarok közösséget vállalni többet a bűnnel. Nézzük egy kicsit Krisztus életét. Krisztus életében a zsidókhoz írott levél 5. fejezet 7. versében így olvasom Krisztussal vonatkozóan, amit az Isten igéje mond: ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Tovább nem olvasom. Miért hallgattatott meg Krisztus? Meghallgattatott az ő Isten félelméért. Mert Krisztus semmilyen szinten nem vállalt közösséget a bűnnel, hanem mindenkor az Atya jelenlétében, az Isten iránti teljes szeretetben élte az életét. De itt azt is olvastuk, hogy az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel és erős kiáltás és könnyhullatás közben járult a mennyei Atya színe elé. És azt gondolom, hogy ennek az egyik legintenzívebb jelenléte vagy formája volt az, amikor a Getsemáni kertben imádkozott. Lukács evangéliuma így számol be a 22. fejezetben erről az eseményről, erről a valóságról, 42. verstől: mondván, atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem-e pohárt, mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozott, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullottak. Tehát Krisztus már a gecsemáni kertben haláltusát vívott, és vért verítékezett. Azért, hogy az atya akaratát teljesítse, és ne a saját akaratát. Fölmerül bennünk a kérdés, fölmerülhet, hogy mi volt Krisztusnak a jó akarata? Hát hiszen Krisztus soha bűnt nem követett el. Mindig az Isten parancsolatait megtartotta. Mivel én megtartottam az én atyámnak a parancsolatait, ezért megmaradok az ő szeretetében. Ha ti is megtartjátok az én parancsolataimat, ti is megmaradtok az én szeretetemben. Tehát Krisztus mindenkor gyűlölte a bűnt, a bűnnek minden formáját, és soha egy pillanatig közösséget a bűnnel nem vállalt. Krisztusnak tiszta, jó, szent akarata volt. Mégis az atya akaratát akarta teljesíteni. Mi nagyon sokszor meg vagyunk győződve, hogy az az akarat, ami nekünk van, az helyes és jó. Nézzük meg, Krisztus egyedül az atya akaratát akarta teljesíteni, és ezért nagyon komoly küzdelmet vívott. Az, hogy mi lehetett Krisztusnak az akarata, természetesen ezt nem tudjuk teljesen megállapítani, de mindenképpen egybefort az atya akaratával, és mindenkor arra törekedett, hogy az atya akaratát teljesítse. Esetleg annyit lehetne mondani, hogy Jézusnak az emberi akarata az lehetett, hogy az atya jelenlététől sohasem akart elszakadni, egy pillanatig sem. Ha viszont magára veszi a világ bűneit, emiatt a bűn miatt az atyának el kell fordulni a fiától, és így Krisztus magára marad. Krisztus így az atya vigasztaló jelenléte nélkül marad. Krisztus félt, hogy összeroppan az atya jelenléte nélkül, mert az ő életének minden napján az atyában bízott, az atyára támaszkodott, az atya parancsolatait teljesítette, és így megmaradt az ő szeretetében, és az Isten jelenléte valóban betöltötte az életét. Azonban azzal, hogy magára veszi a világ bűneit, és magára vette, és ezekért a bűnökért járó büntetést elszenvedte, ezért Krisztus az Isten jelenléte nélkül maradt, és ő ebben a nagyon rendkívül nehéz, mély elszakítottságban is ő hűséges maradt az Istenhez. Krisztus bizalma töretlen maradt a mennyei atya iránt, és itt ez a lényeg. Tehát a gecsemáni kertben az atya akaratának a teljesítése éppen, hogy kivonta Krisztust az atya szeretetéből. Krisztus számára ez kimondhatatlan kény lehetett. Ehhez hozzáadódik a világ összes bűnének a terhe. Tehát a világ bűnének a terhe Krisztusra nehezedett. Ezt mi nem tudjuk fölfogni, mit jelent. Hogy az én bűnöm, a te bűnöd, és az minden embernek a bűne Krisztus testére, Krisztusra ránehezedik, az ő lelkére. A második dolog, és az atya jelenléte ennek következtében visszavonult tőle, és így Krisztus teljesen magára maradt. Na, ilyen állapotban itt földön ember soha nem volt, és nem is lesz. Azok lesznek abban a helyzetben, hogy Isten nélkül maradnak teljesen, akik majd a kározat halálával fognak meghalni. Tehát Krisztus úgy teljesítette az atya akaratát, hogy a bűn magára vétele, és az azért való büntetés elszenvedése miatt Krisztus teljesen magára maradt. Krisztus ettől riadt vissza, emberi természete, akarata szerint. Ő nem akarta az Isten jelenlétét elveszíteni. Mi azért küzdünk, hogy az Isten jelenlétébe kerüljünk, és mindenkor édes legyen ez a jelenlét. Jó Uram, nekünk itt lenni, mondta Péter, és építsünk itt három sátrat. Mindenkor veled akarunk lenni. És Krisztus is mindenkor az atyával volt, de milyen lehetett, amikor visszavonult az atyának a jelenléte Krisztustól. És ő ebben a teljes magára maradottságban, a legnagyobb kínok között hűséges maradt, és a bizalma töretlen maradt az Isten iránt. És vállalta Krisztus, imádkozott, vért verítékezett, vállalta, hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, atyám. Tehát Krisztus nem a bűn és az Isten között kellett döntsön. Krisztus soha nem vállalt közösséget a bűnnel. Nem ez a kérdés. Ő mindig Istent választotta, és az ő akaratát. Krisztus számára a kísértés az volt, hogy ne az ő jó akaratát válassza, hanem az atyának, a ránk nézve jobb akaratát, ha szabad így fogalmaznom. Ezért Krisztus vért verítékezett és haláltusát vívott. Testvéreim, Krisztus a bűnért való végső büntetést szenvedte el, a kározat halálától riadt vissza emberileg. Ezt egy kicsit meg kell magyaráznom, de csak nagyon röviden térek ki, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. Igen ám, csak hogy a Jelenések könyve beszél a második halálról is. Az pedig az örök elveszés, a kározott halála. És hogyha a bűn zsoldja a halál, és Krisztus a bűn zsoldját teljesen kifizette, akkor a második halál borzalmait szenvedte el a kereszten. Helyettünk természetesen, helyettünk és értünk. Tehát Jézus ettől riadt vissza. Tehát a Krisztus a bűnét való végső büntetés, a kározat halálától riadt vissza emberileg nézve, az emberi természetére nézve, de azt mondta, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Hát nyilván mi is visszariadnánk, hát rettenetes lehetett. De még buzgóbban imádkozott, hogy azt is vállalni tudja, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Testvéreim, ez számunkra felfoghatatlan és érthetetlen. Mi azért imádkozunk, hogy a bűnt kerülni tudjuk, Isten parancsolatait megcselekedjük, és így üdvözüljünk. Azaz, hogy ne a második halál legyen az osztályrészünk, hanem Isten életéből való részesedés. Krisztus azért imádkozott, hogy vállalni tudja a második halál borzalmait, a bűneinkért járó végső és hatalmas büntetést, hogy az Atya akarata megvalósuljon, és mi eljussunk az üdvösségre. Először is három dolog miatt vállalta Krisztus ezt a második halál borzalmait. Az első, hogy a bűn büntetve legyen, hogy nyilvánvaló legyen, hogy az Isten igazságos. Mert a bűnt bünteti, de irgalmas is, mert a bűnöst meg akarja menteni. A második, hogy miért vállalta Krisztus ezt, hogy az Isten törvénye felmagasztaltasson, hiszen a bűn zsoldja a halál, ezt kimondjad, amely napon esztek arról a fáró bizonnyal meghaltuk, és tudjuk, hogy a bárány áldozat megtörtént azon a napon, Krisztus áldozatának az előképe. Tehát az Isten törvényét nem lehetett megkerülni, az érvényben van. De nem az Isten törvényének a mércéjét szállították lejjebb, hanem az Isten alázta meg magát a végsőkig, hogy az Isten törvénye igazolást nyerjen, a bűn büntetve legyen, és a bűnös irgalmasságot nyerjen. Harmadsorban, hogy miért imádkozott Krisztus, hogy vállalni tudja a második halál borzalmait? Azért, és ez is rendkívül fontos, talán a legfontosabb, hogy az Isten kimondhatatlan szeretete legyen kinyilvánítva a kereszten minden elveszett ember iránt. Tehát, hogy a bűn büntetve legyen, hogy az Isten törvénye felmagasztaltasson, és hogy az Isten szeretete legyen kinyilvánítva minden ember iránt. Krisztus ima küzdelemben, haláltusában, vért verítékezve összefort az Atya akaratával, és Isten erejét, jelenlétét nélkülözve egyedül itta ki a keserű poharat. Krisztus győzelme abban állt, hogy amikor a legnagyobb volt órákon keresztül az Istentől való elhagyatottsága és kínszenvedése, amit nekünk nem kell átélni itt ezen a földön. Az Isten sohasem hagy magunkra. De Krisztus, amikor ezt átélte, ő akkor is bízott az Atyában. A szeretetben akkor is kitartott. Az ellenségeiért imádkozott. És az életét a kározat halála előtti pillanatban is rá tudta bízni az Atyára. Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet, az én lelkemet. Ez a hitáltali győzelem, testvérek, mindenek fölött való. Ez az odaadás páratlan. Ez az Atyába vetett bizalom teljes volt és tökéletes volt Krisztus részéről. Ezért az Atya feltámasztotta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Testvérek, az Isten igazságosan irgalmas. Krisztus végtelen értékű áldozata által irgalmas. Azért adta Isten ezt az áldozatot, hogy irgalmát érvényesíteni tudja jogosan, a törvény megkerülése nélkül. Isten örök erkölcsi törvényének a megkerülése nélkül. Az ő irgalmasságának a fedezete a saját életének az odaadása a bűnös emberért. Hogy a bűnös embert megragadja az ő szeretetével, és bizalmat ébresszen önmaga iránt az emberbe. Miért adta Isten egyszülött fiát odaértünk? Azért, hogy iránta való bizalmat ébreszen a szívünkben. Ez a hit, hogy ez a bizalom megerősödjön, és minden körülmények között szilárd maradjon iránta, ahogy Krisztusnak is rendkívül nehéz körülmények között, egyedül állóan nehéz körülmények között megmaradt a bizalma az Atya iránt. Ez nem megy állandó imádság és a Krisztus életéről, kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról való elmékedés nélkül. Testvérek, és még van itt egy nagyon rendkívül fontos szempont, hogy csak az Isten lelke tud megerősíteni. Ő tudja az Istenbe vetett bizalmunkat teljessé tenni. Hogyha kérjük, hogyha igényeljük tőle. Miért? Azért, mert akarjuk kerülni a bűnt. Eljutottunk az életbe addig, hogy nem akarunk közösséget vállalni a bűnnel. Nem akarjuk. Azt a bűnt nem akarjuk, amely Krisztust megölte a kereszten. Hanem valódi Isten félelemre vágyunk, amely a bűntől távol tartja az embert. Krisztus számára, testvérek, szomorúság, ha azt látja, hogy a benne hívők nem gyűlölik azt a bűnt, amely őt a kereszten megölte. Nem néznek szembe, és nem számolnak le a tisztánatalan vágyaikkal, nem számolják fel az életükben az ítélkezést, a hazugságot, az önigazolást, a saját maguk előtérbe helyezését, nem számolják fel a mértéktelenséget, stb. Amely Krisztus halálát okozta, amely elszakította Krisztust az Atyától. De testvéreim, nagy öröm Krisztus számára, hogyha valaki benne bízik, megvallja bűneit, és elhatározást hoz, hogy Isten útján akar járni, és kéri az erőt, hogy minden bűne fölött győzelemre jusson, és igényli ehhez az Isten ígéreteit. Mit ír a példabeszédek könyve 8. fejezet 13. verse? Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Az Úrnak félelme a valódi Isten félelem a bűnnek a gyűlölése. Akiben valódi Isten félelem van, az gyűlöli a bűnt, és soha, de soha nem akarja átlépni semmiben azt a határt, amit Isten a mi életünkben, a saját életünk védelme érdekében adott és megszabott. Nem engedi meg magának az Isten félő ember, hogy olyat gondoljon, szóljon vagy tegyen, vagy lustaságból mulasszon, ami Isten fiának, a megváltójának a szívét megsebezte, vagy megsebzi. És ha mégis vétkezik. Mit mond János apostol? Ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus az igaz. Hogyha mégis vétkezik, teljes bizalommal járul Jézus nevében az Atya színe elé, és azt mondja, hogy Istenem, úgy erősíts meg engem, hogy soha többet nem akarom azt a bűnt elkövetni. Soha többet. Én a tiéd vagyok, ments meg engem. Testvéreim, ne hivatkozzunk emberi gyengeségre. Ne menjünk bele olyan helyzetekbe, ami bűnre adhat lehetőséget. Hanem Krisztus katonáiként ragaszkodjunk parancsnokunk Jézus Krisztus életadó szavaihoz, és a bárány szelítségével bánjunk embertársainkkal. Nagyon jó idézetet találtam a Facebookon Tolstojtól, és szeretném ezt ehhez itt megosztani veletek. Minden azon múlik, hogy az emberek azt hiszik, van az életben olyan helyzet, amikor szeretet nélkül bánhatunk embertársainkkal. Márpedig ilyen helyzet nincsen, írja Tolstoj. Én is tettem néhány komoly elhatározást, amikor a Covid-dal küszködtem a betegágyban. Hogy soha többet nem fogom azt és azt a bűnt elkövetni. És szégyeltem magam, hogy hányszor elkövettem ezt Isten színe előtt korábban. Ti attól féljetek, vagyis az Isten féljétek és tiszteljétek, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gyehennába. Józsefnek valódi Isten félelme volt. Mert azt mondta az őt bűnre csábító Potifár feleségének. Hogyan követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot? És hogyan vétkezhetném az én Istenem ellen? És nem csak ezt mondta, hanem azonnal elszaladt onnan. Nem engedte azt, hogy a bűn ideig, óráig tartó gyönyörűsége, vagy hogy bármi felébredjen benne, és ott visszatartsa. Azonnal a kezdetén ellenállt, ellent mondott, és el is ment onnan, elszaladt onnan. Sem fölkínált élvezet, sem börtönbüntetés, tő való félelem, sem semmi más a világon szóba sem jöhet. hogy vétkezzek az engem megmentő és hozzám irgalmas Istenemmel szemben. Ebben erősíts meg engem, Istenem. Így kérjük az Istentől ezt. És mit remélhet az az ember, aki ellenáll a kísértésnek? Mit ígér Krisztus azoknak, akik ellenállnak a kísértőnek és a kísértésnek? Jakab apostol leveléből így olvashatjuk ezt, az első fejezet 12. versében. Boldog embere az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Tehát az örök életben részesedik, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Tehát ez az ember boldog, aki kitart a kísértésben, és nem enged a kísértőnek, hanem Isten parancsolatainak engedelmeskedik. Krisztusnak a szívébe ott volt az Isten törvénye. Tudjuk ezt, hiszen a 40. Zsoltár is szólt erről. Krisztusban valódi Isten félelem volt. Testvérek, néhány pillantást még szeretnék Krisztus Isten félelme és Isten iránti szeretete után szólni még néhány dologról, nem túl hosszan. Már ahhoz, hogy a bűnre nemet mondjunk és Krisztust válasszuk, már ehhez Isten kegyelmére, Isten szent lelkére van szükségünk. A szent lelket kell kérnünk az Atyától, Jézus nevében, hogy eszünkbe juttassa Jézus szavait, életét, kínszenvedését, hogy megérthessünk valamit a megváltásunk hatalmas árából, amely Isten fiának az életébe került. A Szentlélek munkája ki a szívünkben az Isten iránti bizalmat, és az Isten iránti szeretet készségét, és tud megszilárdítani ebben. Testvéreim, sokkal jobban kellene igényeljük a szent lelket. Sokkal inkább, hiszen azáltal válunk az isteni természet részesévé. Azáltal kapunk világosságot, amely az elménket az Isten igéhez fordítja, és a szívünkben ösztönöz minket a jóra, Isten akaratának a teljesítésére. Azért, hogy jobban és teljesebben bízunk Istenben, és jobban szeressünk. Munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt, de a döntést, az elhatározást, testvéreim, nekünk kell meghozni, mint ahogy én is a betegágyban meghoztam. Addig nem fog ez működni, ameddig komoly elhatározást nem hozunk, és nem kérjük ehhez az Isten kegyelmét. És ezt újra és újra a különböző élethelyzetekben meg kell ismételni. Így kerül a Szentlélek által a szívbe az Isten törvénye. Így nem csak egy külső felhívás lesz a fő parancs, hogy szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, és az Ószövetségben még az is benne van, és teljes erődből, és minden erőddel. Nem csak egy külső parancs lesz, amelyre az értelmemmel igent mondok, de az Istentől eltávolodott szívemmel viszont nemet, hanem olyan felhívás lesz a fő parancs, amelyhez az alapot éppen az Isten félelem adja, és az erőt a Szentlélek. Így az Isten kegyelme és ereje összefor az ember elhatározásával, és az ember egész belső lénye neki feszül a célnak, hogy az Istent, aki egyedül méltó rá, teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével, és minden erejével szeretni tudja. Ez az az állapot, amiről Pál apostol azt mondta, hogy élek, többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A Szentlélek juttatja eszünkbe az Isten igéjét, és ad erőt, és a lelkismeretünk igent mond rá, és mi magunk is készségesen akarunk engedelmeskedni neki. Amikor ezt tesszük, mindig meghalunk önmagunk számára, mert nem magától értetődik azt, hogy ne csak szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Ehhez meg kell halni önmagunk számára. Néha sokkal könnyebb néhány szót mondani, vagy valamilyen bibliai igazságot kifejteni, mint meghalni önmagunk számára, és a szívünkből, a pénzünkből és az időnkből adni az emberek számára. Nagyon helyesen mondta a Biblia tanulmány átvételénél az egyik testvérnőt, hogy az Istent az embertársainkon keresztül tudjuk megmutatni, hogy szeretjük. Ha embertársainkat nem szeretjük, akkor ne hazudjunk, hogy szeressük az Istent, mert ez nem így van. János apostol első levele 3. fejezet 18. versében ezt írja. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Arról van szó, hogy hogyan jutunk a bűntől való eltávolodástól az Isten és az embertársaink iránti szeretet tökéletességére. Tehát az nem elég, hogy most én gyűlölöm a bűnt, Mert Krisztus soha nem követett el bűnt, és azt mondom, hogy nem lopok, hanem tennem kell a jót. És erre az Isten szeretete a Szentlélek által tud indítani, arra, hogy meghalljak önmagam számára a kényelmemnek és egyéb szempontoknak, és cselekedjem az Isten akaratát, hogy kinyilvánítsam az Isten szeretetét elesett, elveszett emberek iránt. Mi az Isten szeretete? Ilyen érzelmi füttöttség? Hogy jaj, én annyira szeretem az Istent, hogy állandóan vele akarok lenni, ez nagyon szép és nagyon jó. Ez legyen is így, de azt mondja az ige, az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Úgy tudod megmutatni, hogy mennyire szereted a jó Istent, hogy megtartod az ő parancsolatait. Ha parancsolatait rendre áthágod, akkor nem szereted őt igazán, csak mondod, de valójában nem szereted. Istent csak a Szentlélek bennünk lakozása által tudjuk igazán viszont szeretni. Ennek kezdete, hogy nem követek el bűnt. Gyűlölöm a bűn minden formáját, mert van bennem Isten félelem. Milyen jó lenne, testvéreink, hogyha tényleg valódi Isten félelmünk lenne, és ezt kérnénk az Istentől. Ez az első vízválasztó, amely elválasztja bennünk azt, hogy ne a bűnnel vállaljunk közösséget, hanem Isten akaratát akarjuk cselekedni. Tehát a bűn gyűlölete, a valódi Isten félelem nem csak bölcsesség, vagy a bölcsesség feje, hanem az Isten félelem az Isten iránti szeretet kezdete is, sőt annak kinyilvánítása. Azzal, hogy a bűnt nem követem el, kinyilvánítom az Isten szeretetét. Nem vállalok közösséget a bűnnel, már ezzel jellettem a többi ember számára. Ennek különböző formái vannak természetesen, amely megnyilatkozik. Tehát azzal, hogy a bűnt nem követem el, kinyilvánítom az Isten szeretetét. És a végső megvalósulása, hogy az Isten parancsolatait pozitívan cselekszem. Hogy megcselekszem azt, ezzel még inkább kinyilvánítom az Isten szeretetét. Ám azzal, hogy kerülöm a bűnt, nem biztos, hogy megtartom Isten minden parancsolatát, és nem biztos, hogy teljes szívvel, teljes lelkemmel, teljes elmémmel is, minden erőmmel szeretem őt. Erre mondtam a példát, ha nem lopok, még nem károsítottam meg valakit, attól még nem is tettem érte semmit. Tehát szükség van, hogy egy kicsit tovább is lépjek. Az Isten szeretete tehát nem csupán érzelmi fellángolás iránta, hanem egy következetesen Istennek átadott élet. Minden pillanatban, amelyben az énünknek meghalunk, az egónknak, és Isten akaratának, parancsolatainak a megtartásával teljesedik ki és mutatkozik meg. Testvéreim, mondok itt egy példát még befejezésképpen. Ha valaki megszólja a hittestvérét, vagy bárkit, vagy bírálja őt, az a törvényhozót is bírálja. Nézzük csak meg, Jakab apostol mit ír ezzel kapcsolatban. 4. fejezetben, 11-12. vers. Ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja atya fiát, és aki károsztatja atya fiát, az a törvény ellen szól. És a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni. Kicsoda vagy te, hogy károsztatod a másikat? Mi következik ebből, testvéreim? Hogy sokkal, de sokkal kevesebbet kellene beszélnünk. Nagyobb szelídségben és alázatban kellene megnyilatkoznunk. Csendben maradnunk sokszor. Nem arról van szó, hogy az igazságot megtagadjuk, nem. Itt különböző élethelyzetek vannak, amikor vissza kellene fognunk magunkat. Imádkozva a testvérért, a másik emberért, és önmagunkért is. Mint ahogyan ezt nagyon sokszor nem tesszük meg. Testvéreim, ne attól féljünk, aki a testet megöli, hanem attól, azt féljük és azt tiszteljük, akinek hatalma van arra, hogy mind a testünket, mind a lelkünket a gehennába vesse, mondta Jézus. Testvéreim, ez az Isten félelem a kezdete annak, hogy az Isten szeretetében növekedni tudjunk. Amikor nem vállalunk közösséget a bűnnel, hanem az elhatározásunkkal és a Szentlélekkel összeforva neki lendülünk annak a célnak, hogy Isten akaratát teljesítsük, az ő parancsolatait megtartsuk életünk minden napján. Nem tudom, hogy mennyire volt világos mindaz, amit próbáltam itt nektek elmondani, de talán mégis van reménységem arra nézve, hogyha talán ezt a hangfelvételt meghallgatják többször is, akkor valamit mégiscsak megértünk abból, ami a legfontosabb a számunkra, hogy az Istent féljük, és az ő parancsolatait megtartsuk, mert ez az embernek fő dolga. Mert az Isten egy napon majd ítéletre előhoz minden cselekedetet, akár jó, akár gonosz legyen az. Adja az Isten, hogy mi majd az ítéletben meg tudjunk állni a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelméből, mert engedtünk az ő parancsolatainak. Így legyen. Amen.